Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma este eljött Isten házába, hogy az ő igéjére figyeljen. A Németvölgyi úti református gyülekezet nevében köszöntöm szeretettel a testvéreket, és mivel Jézus Krisztus szavait szeretnénk hallgatni, hogy az ő üzenetét megértsük, mindenek előtt imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hozzád kiáltunk. Könyörülj rajtunk, hogy a te igéd elérje szívünket. Távoztass el belőlünk minden hamisságot, védj ki belőlünk minden akadályt, ami gátolná igéd erejét, tisztaságát, hatalmát bennünk. Köszönjük, hogy minden szomjúságot, mindent letehetünk előtted. Köszönjük, hogy átélhetjük a te közeledben. Van valaki, aki törődik velünk. Van valaki, aki megérti kiáltásunkat, megelégíti éhségünket és szomjúságunkat. Szentlélek, Úristen, áraszd ránk tisztaságodat, erődet és hatalmadat. Segíts rajtunk, hogy ne legyen semmi gát, kegyelmed, mint ne törne át. Erősíts bennünket a hitben, az igaz életben. Köszönjük, hogy ezt megcselekszed, jobban, mint mi kérni tudjuk tőled. Amen.
Ma esti témánk címe így hangzik, kitörődik én velem. De sokan kérdezik ezt. Olyanok, akik egyedül vannak, magányosok. Nem jó az embernek egyedül lenni, tudjuk a Szentírásból. Különösen nem jó annak egyedül lenni, aki összetört ember, testileg vagy lelkileg, aki súlyos terheket hordoz. Sokan vannak egyedül. A legnagyobb bibliai alakok közül is jó néhányról tudjuk azt, hogy egyszer-egyszer gyötrően egyedül volt. Gondoljatok Illésre, amikor úgy gondolta, hogy csak ő maradt egyedül hű Istenhez. Vagy gondoljunk Pálra, aki kesernyésen írja, hogy az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Maga az Úr Jézus Krisztus is átélte ezt a lelki állapotot. Ímé elő az óra, és az most van, hogy szétoszoljatok, és engem egyedül hagyjatok. Lehet, hogy közülünk is vannak olyanok, akik éppen most az egyedül létben szenvednek, kitörődik én velem. A ma esti örömüzenet, amit hirdetni kívánok nektek, testvéreim, így hangzik. Jézus által felismerheted, Jézussal együtt mondhatod, nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezt az örömhírt pedig Isten ígéje alapján hirdetem, ezt az ígét a János írása szerinti evangélium 5. fejezetéből olvasom, az első 14 versből a következőképpen. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Lyukapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokassága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállott a tóra, és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akár minémű betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségben. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki: akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus: kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, felvette nyoszójáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak: szombat van, nem szabad néked a nyoszójádat hordanod. Ő így felelt: aki meggyógyított engem, ő mondta nékem, vedd fel a nyoszójádat és járj. Megkérdék azért őt: ki az az ember, aki ezt mondta néked, vedd fel a te nyoszójádat és járj? A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félre vonult, sokasság lévén azonnal helyen. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta néki: ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. A Betesda tava körül ott feküdtek a betegek, és ezek közül a legsúlyosabb eset egy 38 esztendeje beteg ember szívéből vulkánként tört elő a kiáltás: nincs emberem. Ebben a kiáltásban benne van az, hogy velem senki nem törődik, engem mindenki átlép. Én oda kerültem az élet országútjának a szélére, elmegy mellettem az élet, elszaladnak a napok, a hónapok, az esztendők, és én csak itt maradok. Senki se törődik velem, nincs emberem. Ez az egyik kínja ennek a 38 esztendeje betegnek. A másik pedig az, hogy mire én odaérek a gyógyvízű tóhoz, amikor az megpezsdül, és tudjuk azt, hogy ha elsőnek lépnék be, akkor meggyógyulhatnék, de mindig más lép be előttem. Milyen különös ez a kettősség. Egyrészt azt mondja, hogy nincs emberem. Másrészt azt mondja, hogy olyan sok ember van körülöttem, de ezek az emberek engem mind megelőznek. Mindig más lép be előttem. A másiknak sikerül, nekem nem. Ő első lesz, én mindig lemaradok. Megelőznek, leköröznek. Mindig valaki más jut el a célba. Mindig valaki más miatt nem lehetek boldog. Valaki más miatt nem gyógyulhatok meg. Mindig van valaki más. Kainnak Ábel volt ez a más. Ő miatta nem lehetek boldog. Ő miatta nem tetszem Istennek. Amíg ő itt van mellettem, addig én boldog, kiegyensúlyozott ember nem lehetek. Mert előttem lép mindig. Ilyen lehetett Saul királynak Dávid, aki megelőzött: én vagyok a király. És mégis azt éneklik a körtáncban, hogy Saul legyőzte a maga ezrét, de Dávid a maga tízezrét. Megelőzött, lekörözött. Amíg ez a Dávid él, én nem leszek nyugodt, én nem leszek boldog. Ezt a sebet addig hordozom. Ilyen szálka volt Jézus a főpapok és az írástudók szemében. Amíg ez a Jézus prédikál, és ellenünk fordítja Isten üzenetét, addig mi nem nyugszunk. Meg kell ölni, meg kell halnia ennek a Jézusnak. valaki más miatt nem lehetek boldog. Nem érezted még ezt? Nem él benne a szívedben ez? Hogy engem mindenki megelőz, én más miatt nem lehetek az első, valaki más kiveszi a kezemből a munkát, valaki más kiveszi a szívemből az örömöt, valaki más miatt vagyok mindig szerencsétlen és boldogtalan. Ha ő nem lenne, ha nem lennének ezek a más fajta emberek, akkor jutnék el a tóba, akkor meggyógyulnék, akkor kiegyensúlyozott lennék, akkor boldog lennék, de mindig más lép be előttem. Egy ilyen keserű kedvű és keserű szívű ember mellett áll meg Jézus. Az ember még nem veszi észre Jézus, de Jézus észreveszi őt, a legsúlyosabb eset a többi beteg között, és megáll mellette. És itt kezdődik a gyógyítás története. Az ilyenekhez jött Jézus. Ha valaki közülünk ilyen vagy hasonló helyzetben van, ha valakinek a szívében ez az indulat háborog, hogy nincs emberem, vagy mindig megelőznek engem az emberek, akkor most figyeljen, mert Jézus éppen az ilyenekért jött. Éppen az ilyeneket akarja meggyógyítani és újjátenni. Nem feltétlenül úgy, ahogy mi azt elgondoljuk és várjuk. Ez a beteg úgy képzelte el a gyógyulást, hogy a tóra nézett, a gyógyvízű tóra, és egy embert várt, aki őt fölemeli, és elsőnek beszalad vele a tóba, amikor az angyal szárnyak felkavarják azt. A tóra várt, vagyis a természettől remélte a gyógyulást. Hányan vannak ma is, akik a természettől várják a gyógyulást? A természethez próbál visszatalálni az ember. Milyen sokat hallunk, olvasunk a természet gyógyászatról. És nagyon jó dolog az, hiszen a természet Isten ajándéka. Isten lába nyomát fedezhetjük fel a természetben. Isten nagyon sok kincset, értéket rejtett el a természetben. Sok minden olyat, amitől gyógyulhatunk is mi emberek. Testileg is, de lelkileg is, hogyha a természet szépségében tudunk gyönyörködni. Ez az ember a természettől várt, és az embertől. Ma talán így mondhatnánk, hogy a humánumtól. Hogy majd az emberek segítenek rajtam, majd csak lesz egy olyan jó ember, aki csak hozzám jön, akit senki más nem érdekel itt a betegek közül, csak én, és aki résen lesz és elsőnek beszalad velem a vízbe. Rossz dolog ez, emberektől várni, nem rossz dolog, hiszen az ember Isten képe és hasonlatossága, csak hogy összetört Isten képe és hasonlatossága az emberben. És ha a természetről azt mondjuk, hogy a természet Isten lába nyoma, valamit megsejthetünk a természetből, hogy ki lehet az Isten, milyen hatalmas teremtő úr lehet. Ugyanúgy az emberben is, mivel összetörött a bűn miatt az Isten képe az embernek, ezért csak sejthetünk valamit abból, hogy hogyan adhatna valaki gyógyulást és megújulást. Ezen a két csatornán várja nagyon sok ember a megújulást, a gyógyulást. A természet, az ember. És közben nem gondol ez a történetbeli ember sem, meg mi magunk sem gondolunk arra, hogy Isten más csatornán is küldhet megoldást. Ott áll mellette a megoldás, nem figyel rá. Jézus. Jézus, akin felragyog az Istennek a dicsősége. Nem csak valamit sejteni abból, hogy kicsoda Isten, ha ránézünk Jézusra, hanem látni őt. Aki engem lát, látja az atyát. Én és az atya egy vagyunk. Jézusban küldi Isten különös erővel az ő gyógyító szeretetét, az ő bűnbocsájtó szeretetét. Miközben mi a tóra nézünk, és azt mondjuk, hogy majd a természet. Miközben mi az emberekre nézünk, és azt mondjuk, hogy jaj, ha az emberek jobbak lennének, és segítenének rajtam, aközben ott van mellettünk Jézus, akin keresztül Isten meg akarja mutatni az ő hatalmát és az ő erejét. Észrevettük-e már őt? Szóba elegettünk-e már ővele? Ezt a különös isteni ajándékot tetszett az Istennek, hogy az ő egyszülött fiát küldje el hozzánk, és ő benne mutasson nekünk utat a szabadulásra és az új életre. Észrevettük-e már? Ő észrevett bennünket. Vegyük észre őt. Hidd el, hogy Jézus Krisztusban neked is Isten szabadítót küldött. És amit talán évtizedek óta vársz természettől vagy emberektől, azt sokkal inkább, sokkal erőteljesebben, sokkal tisztábban, igazabban hozza neked Jézus. Csak vedd észre, csak fogadd el őt. Azt is megértjük ebből a történetből, hogy Jézus mást mond, mint amit várnánk tőle. Feltesz egy kérdést, és ad egy parancsot. A kérdés így hangzik, akarsz-e meggyógyulni? Azt mondhatnánk, micsoda szónoki kérdés. Hát hogy ne akarna meggyógyulni? Azért van ott 38 éve. Azért fekszik ott a tóparton, mert ez az egyetlen vágya, hogy meggyógyuljon. Miért kell ezt megkérdezni tőle? Azért kell megkérdezni, mert mindent meg lehet szokni. Meg lehet szokni a rossz levegőt, meg lehet szokni a betegséget, meg lehet szokni a bűnt, meg lehet szokni egy szenvedélyt, meg lehet szokni azt, hogy elrontottam az életemet. Azt lehet mondani, hogy én már csak ilyen vagyok, fogadjatok el engem olyannak, amilyen vagyok. Meg lehet szokni a rosszat. Ezért kérdezi meg Jézus, hogy most te panaszkodni akarsz, vagy meggyógyulni akarsz. Mert ha megszoktad ezt az állapotot, és csak abból áll az életed, hogy panaszkodsz, hogy vádolod a többi embert, hogy azt mondod, hogy senkim sincs, és azt mondod, hogy az Isten is elhagyott engem, ha csak panaszkodni akarsz, akkor itt nincs mit tenni. De ha meg akarsz gyógyulni, akkor figyelj, akkor tudunk tovább lépni. Akarsz-e meggyógyulni? Hozzánk is szól ez a kérdés. Nekünk is vannak bűneink, vannak megszokottságaink. Meg lehet ezekben keményedni, kövülni. Éppen ezért megkérdi tőlünk is Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni? Erre mondhatjuk, különösen, hogyha már ismerősek vagyunk a Szentírással, hogy elég az, ha én akarok. Nem elég az az én gyógyulásomhoz. Persze, hogy nem. Nem elég. Ahhoz kegyelem kell. De a kegyelem itt van melletted. A kegyelem testté lett és eljött Jézusban. A kegyelem kérdezi meg, neked csak választ kell adni. Akarsz-e meggyógyulni? Nem a te akaratod fog meggyógyítani, az kevés a gyógyuláshoz. Az Isten szeretete fog meggyógyítani, de neked akarnod kell. Én ezt így értem, hogy a kegyelem mozgósítja az emberi akaratot. Nem csak az értelmet, azt is. Nem csak az érzelmeinket, azt is. De az emberi akaratot is megmozdítja az a Jézus, az a testélek kegyelem, aki itt van, és aki kérdez bennünket. Akarsz-e? Igazán vágysz-e újjá lenni? Igazán kész vagy-e letenni bűneidet? Igazán hiszed-e azt, hogy rajtad Isten Jézus által segíthet? Akarsz-e meggyógyulni? Igazi nagy akarással. A parancs pedig így szól, hogy kelj fel és járj. Ez az ember valami mást várna. Azt várná, hogy Jézus babusgassa őt, ölve vegye őt, és talán éppen Jézus legyen az, aki beviszi őt a tóba. Ehelyett valami egészen mást kap, amire nem is gondol, ezt a parancsot kapja, hogy kelj fel és járj. Ez az ember azt kérné Jézustól, hogy vedd le rólam a keresztemet. És Jézus azt mondja az őt követőknek, hogy aki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Tehát Jézus valami egészen mást mond, mint amit mi várunk. Ennek az embernek azt mondta, hogy kelj fel, és rajta keresztül nekünk is azt mondja, te, aki hosszú időn keresztül vágytál meggyógyulni, kelj fel és járj. Te, aki úgy érzed, hogy a porba került az életed, mert annyi kudarcod és sikertelenséged volt, kelj fel ebből az állapotból és járj. Te, aki összeomlottál, valamilyen nagy gyász ért, és úgy érzed, hogy egy lépésnyi erőd sincs, kelj fel és jár. Ez cinizmus lenne, hogyha nem Jézus mondaná. Egy béna embernek, aki fekszik 38 év óta, azt mondani, hogy kelj fel és jár. De Jézus mondja, és Jézus erőt is ad hozzá. Nem azt mondja, amit mi várunk, hanem amit ő hozott. Fogadjuk el tőle ma este ezt. Kelj fel és jár. Ha összeomlottál, ha magadba roskadtál, ő ad erőt ahhoz, hogy most talpra állj és tovább menj. Az is nyilvánvaló ebből a történetből, hogy Jézus többet ad, mint amit mi remélnénk. Nem csak a betegségből gyógyította meg ezt az embert, hanem miután meggyógyult, újból találkozott vele a templomban, és akkor ott egy beszélgetés során azt mondta neki, hogy többé ne vétkezzél. A betegsége és a bűnök bocsánata nagyon mélyen összefügg. És Jézusnak van hatalma arra, hogy ne csak betegségből gyógyítson meg, hanem bűnbocsánatot is adjon. Sőt, a betegségből való gyógyítás itt csak jel. Olyan jel, amelyik túlmutat magán, és fölmutat arra, aki jött. Megmutatja, hogy nem csak csodadoktor vagyok, én megváltó vagyok. Én az egész életedet meg tudom újítani. Nem csak a tested, hanem a lelked is. Az egész életed újjá tehetem. Ez a teljes gyógyulás. Ennek az embernek megváltozik az élete. Ez a beszűkült ember, aki csak magára nézett, meg a tóra, meg embereket várt, és csak vádaskodni tudott, ez a beszűkült ember, ez most egyszeriben kitárul. Kitárul előtte a világ. Lát perspektívákat, el tud indulni. Ez az ember, aki folyton panaszkodott, most örömhírt mond másoknak. Ez, aki mindig másokra várt, hogy majd csak jön valaki, akinek én leszek a fontos. Ez most elfeledkezik magáról, és megy, és viszi az örömhírt, hogy minél többen tudják, hogy Jézus volt az, aki engem meggyógyított. Már van embere. Már van Istene. Az emberré lett Istenben, ismerte meg mind a kettőt Jézusban. Már nem irigykedik. Nem azt mondja panaszosan, hogy más lép be előttem, hanem annak újjong, hogy Jézus belépett az én életembe, és mássá tett engem, aki most már testemben, lelkemben meggyógyulva Jézust követem. Nem vetélytársa többé a másik ember, hanem testvére, akiért küldetett. A ma esti örömüzenetet hagy foglaljam össze hitvallásos iratunknak, a heidelbergi KT-nak egy kérdésre adott feleletével. Erre a kérdésre, hogy mi az új ember megelevenítése. Mert itt erről van szó, hogy egy ember újjá lett Jézus által, és ez ma is megtörténhet, veled is, velem is. Mi az új ember megelevenítése? És a válasz így hangzik, Istenben való lelki öröm Jézus Krisztus által, és az, hogy készséggel és szeretettel Isten akarata szerint éljünk, és magunkat minden jó cselekedetben gyakoroljuk. Ilyen életre hívott el bennünket Isten. Állj talpra, Jézus mondja, megbocsájtottak néked a te bűneid, tested, lelked megújulhat. Állj be Isten országának ebbe az örvendező szolgáló seregébe. Amen. Olyan sokat panaszkodunk, vádaskodunk, olyan sok mindent várunk természettől és emberektől, önmagunktól már nem is. És mégis a porban vagyunk, tehetetlenek vagyunk, amíg meg nem állsz mellettünk, Urunk Jézus Krisztus. De magasztalunk azért, hogy te értünk jöttél, azért öltöttél testet, azért tanítottál, adtál jeleket, azért haltál meg értünk a Golgota keresztjén, és támadtál fel diadalmasan, hogy mi új életben járhassunk, hogy mi megismerhessünk téged, és téged dicsőíthessünk. Köszönjük, hogy benned felismerhetjük a mi életünk értelmét, hogy nem kell önön magunk körül forogni. Kaptunk küldetés, szolgálatot tőled, amit betölthetünk örömmel. Akkor is, ha gyenge a testünk, akkor is, ha terhek alatt roskadozik a lelkünk, te minden nap adsz új erőt, és te mindig mondod az ígében különböző módon, hogy keljünk fel és járjunk, és többé ne vétkezzünk. Arra kérünk, tőled fogadjuk el a teljes megújulás lehetőségét, és benned bízzunk, és általad szolgáljunk. Áld meg ezt a gyülekezetet, ennek minden egyes tagját, és kérünk minden helyét, ahol hangzik az ígéd. Kérünk az Anya Szentegyházét, hogy betölthesse küldetését. Különösképpen kérünk ma este ennek az igének indításából a betegekért, a szenvedőkért, a menekülőkért, a hajléktalanokért, a magányosokért. Könyörülj meg rajtunk, Istenünk. Amen. Tartsunk egy csendes percet, ez alatt kiki maga mondja el imádságát az Úristennek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Kedves testvéreim, az az igazság, hogy nagyon nehéz nekem most itt állni, mert lámpalázas vagyok, és és nem értek én ezekhez a dolgokhoz. Éppen ezért ezekhez a két verset szeretnék elmondani, és mind a kettőhöz, mivel zavarba vagyok, néhány szót is szeretnék fűzni. Csodálatos módon az első egy fordítás, nem az enyém, csodálatos módon kapcsolódik a mai igehirdetéshez. Nagyon sokat dolgozom külföldön. A külföldön való munka, ami nem turizmus, az egy speciális magánnyal jár együtt. Az ember egzisztenciálisan nem veszélyeztetett, van pénze, van hova lehajtani a fejét, de mégis egyedül van, és hát akkor oldódik fel emberileg, amikor dolgozik, tehát amikor azt teszi, amiért oda ment. Én színházi rendező vagyok, és nekem a munkám az este kezdődik. És egész nap külföldön, ebben az esetben Spanyolországban egyedül van az ember. Noha ismeri a nyelvet, de nincs ismerőse, járja az utcákat, és mit is tehet? Bemegy egy templomba. Na most Spanyolország az mindenek mondható, csak nem református országnak. Református templomot nem talál, ellenben annál több katolikusat. Így történt velem, bementem az egyik templomba, és találtam egy verset. Oda volt lehelyezve egy fotókópia az egyik térdeplőre, és mivel nagyon egyedül voltam, elolvastam. Megértettem, aztán megkerestem a plébánost, és elkértem tőle, csinálhassak róla egy másolatot. Megkaptam, megcsináltam, és aztán lefordítottam. A vers pedig a következőképpen szól. Mellesleg a szerzője egy 17. századból való anonim spanyol szerző, nem lehet tudni kicsoda, de biztos, hogy ő művelt fő volt, és nem egy dilettáns. Szonett a megfeszített Krisztushoz. Ó, nem a menny, és annak minden üdve fordít feléd, hogy áldjalak, Uram, s a pokol sem, amelyről írva van, hogy elveszejt, ha rám mutatsz örökre. Te magad vagy, kin elszorul a szívem, a húsodba verd durva nagyszögek, nézem keresztre húzott testedet és véredet, mely értem folyt szelíden. És ez olyan ok, hogy úgy is szeretnélek, ha nem juthatna mennybe föl a lélek, és nem létező pokolkabuban is félném néma távoli személyed. Menj és pokol híjával is megélek, mert csak rád vágyik lelkem, ó Uram. A másik rövidebb, istenes vers. Lehet, hogy az a rigó titka, hogy ez a kert is csak kalitka. Szállhatnék én is más csillagra, de ott is hullnék csillagporba. Hamu és por és mindörökre. Bezárva tart az istenökre. Csak csendből készült fordítást fog föl e szív, s rigósítást. Utólag ehhez még csak annyi magyarázatot szeretnék fűzni, hogy nekem nagy problémám az, hogy tulajdonképpen Mi is a Szentírás? Van erről dogma, de leginkább, és én azt hiszem, hogy nem vagyok eretnek, én úgy gondolom, hogy semmi más, mint a csendnek, az isteni csendnek a fordítása. Mert mi emberek, ahogy testet kaptunk, úgy cselekvő életet is kaptunk, és beszédet. Én úgy gondolom, hogy az Isten lefordíthatatlan. Az Istennek a legnagyobb gesztusa és legcsodálatosabb gesztusa a kettős. Egyfelől az, hogy lefordította a maga csendjét nekünk, és ez a Szentírás, emberi nyelven szól, a másik pedig, hogy testé lett. Köszönöm szépen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon te néked békességet. Amen.